Igazából különböző témákkal készültem. Az első az egy játékos dolog lészen. Nem tudom, kinek mennyire tudatos, vagy mennyire ismert, de a segélyhívó száma az USA területén a 911. Ez a számkombináció a Bibliában egy helyen fordul elő, a 91. Zsoltár első versében, hogy aki a felségestek rejtekében lakik, az ő árnyékában pihen az. Szóval a 9-11-re kitűnő igevers. Na, ez csak étvágy falatka volt. A János 6-ban, a 16. verstől a 21-ig felolvasom ezt a néhány igeverset. Este felé lementek tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak, és átmentek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus, a tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy 25 vagy 30 futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár és közeledik a hajóhoz, megrémültek, de Jézus megszólalt, én vagyok, ne féljetek. Fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszerűbe odaért a partra, ahova tartottak. Ez a történet le van írva Mátéba is, Márkba is, ugye én a Jánosból olvastam. A másik kettő helyen az van, hogy Jézus kényszerítette a tanítványait, hogy menjenek át a túlsó partra. Lehet, hogy ezek a szerencsés halász emberek látták, hogy vihar lesz, és nem nagyon akarodzott menni, tehát Jézust egy kicsit lögdösni kellett, hogy menjetek már, menjetek már. Ugye itt azt olvastuk, hogy 25-30 futamnyira, mondjuk fél útig majdnem eljutottak, sok-sok óra alatt, tehát ez azért egy olyan 3 óra alatt simán megfutható táv volt, tehát nem a világ vége. Itt még csak fél úton voltak, és hát ez már durván úgy 5 órája nagyjából, hogyha néhány tesónknak a számítására lehet hagyatkozni. A Mátéban azt mondja Péter, hogy Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád. Na most ez egy olyan kérdés, hogy erre Jézus mit válaszolhatott volna, azt, hogy nem én vagyok? Hát elég bután néz ki, ugye? Tehát, hogy mondjam, a kérdésből egyenesen következett, hogy Péter ki fog szállni a hajóból, és járni fog a vizen. Márknál azt olvasjuk, hogy szer fölött csodálkoztak magukba, hogy elült a szél, és mindezt magukba tették, nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Ez már azért kicsit kellemetlenebb, hogy a szívük kemény volt, és nem hatotta meg őket, hogy 5000 férfi mellette nők és gyerekek kaptak eledelt egy néhány darabból, pedig ez utána volt, tehát ez annak a napnak a vége, vagy hát annak a napot követő éjszakának a része, ez az utazás. De, amire igazán rácsodálkoztam. Szóval, ha a hajó, amiben eveztek, többen valószínűleg, és csak fél távig jutott el a Genezáret tavon, akkor mi történt, hogy Jézus meg gyalog utolérte őket? Szerintem Jézus sima úton ment, nem hullámokon. Mert ugye Jézsaiásnál olvasunk egy olyat, hogy legyen simává az út előttem. Szerintem Jézus lazán sétált. Péternél is azt olvasjuk, hogy amikor a hullámokra nézett, nem azt olvasjuk, hogy amikor a hullám átcsapott a feje fölött. Szerintem Péter ugyanazon az úton állt, járt, mert a harmadik, hogy fel akarták venni a hajóba, de ma ott is voltak. Tehát ez az út, ez úgy tűnik, hogy gyorsabban haladt, mint a szél meg a vihar körülöttük, mert mire azok megálltak, ott voltak a túlsó parton, ahova indultak. Onnantól kezdve, hogy Jézus ott volt a hajóba velük, onnantól kezdve minden erőlködés nélkül. Szóval, ha kapok egy útmutatást Jézustól, oda, és nagyon erőlködnöm kell, akkor körül kell, hogy biztos, hogy Jézus is ott van velem. Vagy csak én erőlködöm a saját képességeimmel, a saját tudásommal, a saját szorgalmammal, vagy nem szorgalmammal. Vajon ott van-e Jézus is az esemény sorba bent? És ha ott van, akkor vajon elég nekem, hogy ő ott van? Na de olvassuk még egy kicsit tovább ugyanezt az esemény sort. 25. verstől kezdve a 6. részben, János 6-ban. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik: Bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megtartó eledelért, amelyet az emberfiú ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta Isten. Ekkor megkérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus azt felelte nekik: az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Nagyon tetszik ez a mondat, és ezért minden lehetőséget megragadok, hogy elolvassam. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgy abban, akit ő elküldött. Ha kedvébe akarsz járni a mindenhatónak, akkor higgy az ő fiában. És mind abban, ami az ő fiá által, az ő fiának kereszthalála által az én rendelkezésemre adatott. De ugye a tömeg az tegnap evett, jól lakott, de hát mára megint üres volt a gyomra. 30. vers. Erre megkérdezték: és te milyen jel mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked, mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogy a megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Hát az oké, hogy tegnap jól laktunk, de milyen jel csinálsz, hogy higgyünk neked? Szóval itt egyértelműen az sül ki, hogy az ő számukra nem volt elég ez a jel. Nekik több kell. Az Istennek tetsző dolog az, hogy higgy abban, akit ő elküldött, Jézusban. Az emberek azt mondják, hogy valami több kell. Kicsit kevés. Atyáink a mannát ették a pusztába. Nem tudom, ki és mikor és mennyit gondolkodott ezen a mannán. Van egy érdekes része, amit nem szoktunk hangsúlyozni. Szóval kint van a tömeg a pusztába. Egész Izrael. Hullik a manna minden reggel, a népnek el kell menni összeszedni. Ha a pusztába manna tudott hullani, akkor nem tudott volna mindjárt a tálba beleugrani? Hát, most ez már annyi kis nüansznyi, nem? Ha nem akarnám mutatni a mindenható vele azt, hogy figyelj, én csinálok mindent, de azért szükségem van rád is, meg arra, hogy te is benne legyél a folyamatban. Nem kellett kapálni, nem kellett aratni, csépelni, őrölni, semmit nem kellett csinálni, csak összeszedni. Nagyon-nagyon pici része az egésznek, de ahhoz, hogy jól tudjon lakni, muszáj volt megtenni. De nem működött másként. Szóval atyáink a mannát ették most. Aztán folytatódik. Jézus így válaszolt nekik, 32. verstől. Bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre azt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus ezt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De mondom nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Szóval Jézus azért ránézett erre a tömegre, és látta, hogy mi van belül. Ahogy azt olvastuk, hogy a tanítványok, amikor ott ültek a csónakba, csodálkozták magukban, hogy ki ez, hogy a szél és a... De magukban, de az evangélium írója mégiscsak leírja, hogy mi volt belül. Itt is látszik, hogy több kell, még többet mutas, de igazából ameddig több kell, addig sose fogsz hinni. Mert hogy a számtan az úgy működik, hogy nincs az a nagy szám, aminél nem lenne nagyobb. Tehát ha már 10 000 csodát láttál, akkor a 10 001-re még szükség van. Vagy az első után helyreáll a hited. Szóval felső határ nincsen. És nekem elég Jézus? Csak úgy szép halkan kérdezem. Vagy nekem is az kellene, hogy minél többet ebből, abból, amabból, amabból, és akkor majd. Vagy Istennek tetsző dolgot akarok tenni, hogy hiszek abban, akit ő elküldött. A gazdag és a Lázár esetében ugyanez a hozzáállás tükröződik vissza, amikor azt mondják ugye, hogy a gazdag ember, hogy hát akkor küld vissza Lázárt, hogy mondja el. Hát ha az írásoknak nem hisznek, akkor feltámadnak se fognak hinni. Hogy mi az, amit kaptunk a mindenható Istentől? János 14:12. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszem, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyámhoz megyek, és amit csak kértek, majd az én nevemben megteszem, hogy ítélse is tessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és egy másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Hát, amikor időnként azt mondják szolgáló testvérek, hogy a Biblia az egy tükör, amiben láthatom a saját hívő életemet, akkor elszomorodtam. Aki hisz bennem, azokat a cselekedeteket, amelyet én teszek, szintén megteszi, sőt, még ezeknél nagyobbakat. Hát, na ne feszegessük ezt a kérdést. Csak akkor most hogy vagyok vele? Akkor nincs hitem. Hát az azért elég kellemetlen lenne, ugye? Időnként a kérdés jobb, mint a kérdésre adott válasz. Olyan sokszor, olyan sok mindennel megmagyarázták, hogy mi miért nem következett be, hogy elfelejtettünk arra gondolni és azt szem előtt tartani, hogy mindez bekövetkezhet. Ugyanis a remény az alapvetően fontos a hithez. Zsidók 11:1 azt mondja, hogy a hit a remélt dolgok valóságként való elfogadása. Az egyik fordítás szerint, és a János 1 Korintus 13 vége pedig azt mondja, hogy végezetül megmarad a három, a hit, remény, szeretet, és a legnagyobb a szeretet. De nem egyedül marad, hanem három marad. Reményemnek Isten igéjén kell nyugodnia. És azt kell látnom, amit szeretnék. Ha csak a saját szememmel nézek körül, akkor azt látom, amit az orvos ráírt a jelentésre. Általában ritkán írják azt, hogy gyógyult. Mert aki gyógyult, az nem jár orvoshoz, tehát... Szóval a hitemet úgy kell elindítanom, hogy hiszem, hogy megtörtént, de közben a reményem folyamatosan ott van, az nyúl a jövőben is. A hitem az egy jelenbeli dolog. Hogy egy kicsit még bonyolultabb legyen a dolog, nem tudom, hogy kinek milyen gondolatai vannak úrvacsora közben, előtt, után, közben, teljesen mindegy. De úgy nyúlsz a kenyérért, hogy közben az él benned, hogy az időhiányába ez a golgotai áldozat most van. Nem 2000 éve volt, most van. Mert hogy ugye azon az oldalon, az örökké valóságnak azon az oldalán nincs idő, csak nekünk. Most van. Tehát az áldozat az egy most. A hitemnek ezt kell megragadni, hogy ez egy most dolog. Most szenved az én bűneimért, vagy szenved az én bűneimért. Most él ez az áldozat, most hat rám. A remény ahhoz kell, hogy át tudjam húzogatni ezt a szellemi dolgot a valóságba. Hogy meg fogni. De ha az esemény az mostban van, az nem valamikor lesz, vagy valamikor volt. Földi léptékben igen, valamikor volt, persze, tehát nem tagadjuk, hogy a mi kereteink között ez úgy működik, hogy hát igen, közel 2000 éve volt, bár ez kicsit segít megérteni, mert ha mindez a múltban volt, akkor ha akkor ott megtörtént, akkor onnantól kezdve kénytelen, hogy hatályos legyen most is, itt és jelenben. Szóval most van az áldozat. Most elég nekem Jézus. Mindenben. Most van érvénybe léptetve a megváltásom, most van életbe léptetve, és a következő pillanatban is megint egy most pillanatba léptem bele, és ha netántan elbuktam, akkor is egy most pillanatban vagyok benne, hol a kereszten kifolyt a vér, vagy folyik a vér, vagy ott van ez a kereszt áldozat az időtlen idők óta, és hangosabban beszél Jézus vére, mint Ábel vére. Most van. És elég. A másik kellemetlen hozzáállás, ami valamiképpen becsempésződött a mi gondolkodásmódunkba is, bár nem túl sok valóságtartalma van, az az, hogy megpróbálok nagyon jól tenni mindent, és Jézus majd kipótolja. Na most ez megint egy olyan állítás, hogy igaz, hogy eléggé kegyesnek, meg alázatosnak tűnik, de sajnos a valóságtartalma nulla. Mert ebben a pillanatban, amíg így gondolkodom, én vagyok a felelős az üdvösségemért. Csak, szóval, hogy mondjuk, egy radioaktív sugárzó fertőzött ember nem fog tudni nem sugárzó produktumot előhozni. Nem megy. Szóval, amíg én bűnt örököltem, és bűnös természetet örököltem, addig soha nem leszek szent. Belülről nem fog menni, de ha azt gondolom, hogy majd én kedvébe járok Istennek és Jézusnak, csak egy kicsit kell kipótolni, mondjuk csak 98%-ot kell hozzátennie, hogy meglegyen, akkor is baj van. Scadaglini testvérnek volt ez a jó példája, szóval 98% forrásvíz, meg 2% fekália. Az egész összeg hatásába kuka. Szóval, ameddig azt gondolom, hogy én majd hozzáteszek ahhoz, és elérem, hogy Isten az én jó kis tulajdonságaim miatt kedvébe fogadjon, és Jézusnak csak egy kicsit kell kipótolni, addig el vagyok tévedve. Nem azt mondtam, hogy elveszve, el vagyok tévedve. Mert innentől kezdve mindent meg tudok magyarázni, hogy mi miért nem történt meg. Meg tudom magyarázni, hogy kevesebbet imádkoztam, keveset olvastam a Bibliát, keveset böjtöltem, és azért nem, de ha többet tennék, akkor ugye majd meg lenne. De nem így működünk. Úgy működünk, hogy a golgotai kereszt most. Az áldozat most. Jézus teljes egészében. Teljes egészében Jézus. Nem tudunk hozzátenni. Tudunk együtt munkálkodni vele. Igen, nagyon sokat. Tudunk vele együtt egy úton haladni. Tudunk tenni nagyobb dolgokat és csodákat, mint ő, de csak vele együtt. Jézus önmagában mindenre elég. A teljes megváltásra bőségesen elég volt. Az ő golgotai áldozata sokszorosát fizette annak, amit sikeresen elrontottunk. itt ezen a földön, Jézus mindenre elég. De a gondolkodásom bódba ma is ezt be kell csípnem. Be kell csempésznem, hogy ő az minden. Az, hogy benne hiszek, hogy belekapaszkodok a hitemmel, az az egésznek a lényege. Az összes többi ráadás. Pedig olyan sokszor tudunk aggódni ezért, azért, abazért, és közben elfeledkezünk az égi madarakról, meg a mezei liliomokról, meg a 911-es hívószámról, minden egyébről el tudunk feledkezni, csak azt látjuk, hogy hű, de nagy a hegy. Nem tudom, ki olvasta Rick Joynernek a könyveit. Az egyikben van egy hegy, és amikor nagy nehezen oda merészkedik a vándor, akkor rádöbben, hogy de papírból van, és át lehet lépni rajta. Szóval egészen sokáig is messziről ijesztőnek hatott, amíg kiderült, hogy igazából nem ellenfél. Jézus elég arra, hogy mindaz, ami ijesztőleg hat az életedben, ne legyen ellenfél. De úgy nem működik, hogy hozzáteszem az enyémet, kipótolja, és ketten együtt meghozzuk. Nem. Ő önmagában elég hozzá. Együtt tudok lépni vele. Együtt tudok beszélni. Ugyanazt tudom mondani, amit ő mondott. Ugyanúgy tudok viszonyulni hozzá. És akkor meg tudom tapasztalni az üdvösséget. 2 Korintus 12, 9. verse. Elég az a kegyelem, amelyet kaptál, mert az én erőm a te erőtlenség által éri el a célját. Ezért boldogan dicsekszem a gyengeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjon bennem. Ez Pál apostolnak a megvallása volt. Hát neki azért úgy volt tapasztalata Krisztus követés címszó alatt. Ifjú korában nagyon lelkes ifjú titán volt, és mindent meg akart tenni Jézusért, illetve Istenért, egészen odáig, hogy még a Jézus követőit is üldözte, mert ő Istennek tetsző dolgot akart tenni. De aztán, amikor találkozott, és nem csak hallomásból hallott róla, hanem találkozott a mindenhatóval,